Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Máté evangéliumában, a 20. fejezet első versétől a 16. versig a következőképpen. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik. Menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük, miért áldogáltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének. Hívd elő a munkásokat, és fizest ki a bért az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók 1 órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Nem egy dénárban egyeztél-e meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban egy különleges példázattal állunk szemben, és általában, ahogy a példázatai Jézusnak megütköztetnek, úgy ezt teszi ez a példázat is. Újból és újból megütköztet, nem fél attól Jézus, hogy felháborodást okoz, hiszen éppen az a célja, hogy felháborodást okozzon, no nem öncélúan, hanem azért, mert annyira félti a testpedő hívőket, akik már úgy megszokták az évszázados, sőt, itt már évezredes hagyományokról beszélhetünk, hogy közben a szívük, az életük érintetlen maradt az Isten szeretetétől. Viszont nagyon komolyan megérintette őket a bűn rontó hatalma. Felcserélődött az életükben a fontossági sorrend. Az emberek voltak a hagyományokért. Csak két példát említsek. Jézus beszél a Márk 7-ben arról, hogyha valaki nem akarja a szüleit megsegíteni egy bizonyos pénzösszeggel, mert bajba kerültek a szülei, de ő nincsen velük jóban, akkor szépen kikerülik a tiszteld apádat és anyádat parancsolatot, azzal a felkiáltással, hogy korbán, ami azt jelenti, hogy áldozati ajándék az a pénz, vagyis az Istennek szentelt, és azt nem adhatom a szüleimnek. Megvan az Istennek a parancsolata, de ott van egy kialakult hagyomány, ami teljesen keresztül húzza az egészet. Vagy gondoljunk a szombatnapi hagyományra, amelyről világosan megmondja Jézus, hogy a szombatnap van az emberért. Persze őt ezért meg akarják követni. Nyugodtan mondhatták, biztos, hogy voltak is, akik mondták, nem mehetek meglátogatni az idős, beteg rokonomat, nem gondoskodhatom róla, mert 1 kilométernél távolabbra lakik tőlem. És szombaton annyit nem mehetek. Felcserélődött a fontossági sorrend. Ma is felcserélődik az értékrend. Mi, mint egy emberanyag szereplünk sokaknak a szótárában, akiket tanítanak, akiknek dolgozniuk kell, akiknek megfelelő mennyiségű javat kell termelni, akiknek megfelelő mennyiségű árut kell megvenni, akiknek megfelelően irányíthatóaknak is kell lennünk, hogy elhiggyük, amivel az agyunkat mossák a médiákon keresztül, hogy jól szavazzunk, hogy megfelelő számú gyermekeket kell nemzenünk, erre időnként ösztönöznek, más területén a földgolyóbisnak korlátozással találkozunk, legyünk megfelelően képzettek, gyakorlottak, de hogyha túl sok a képzettségünk, akkor túlképzettek vagyunk, akkor már nem jó. Ebben a hajszában, ami körülvesz bennünket, le kell betegednünk, és élnünk kell a pótszerekkel, alkohollal, nikotinnal, droggal, és a gyógyszerekkel, hogy éppen az egészség és a betegség határán tartsanak bennünket, mert ez a kifizetődő azoknak, akik ebből élnek, és ezeknek hasznot hajtunk ebből. Tovább nem folytatom. De visszafele sülnek el ezek a dolgok, az anyagi beállítottság, a haszonelvűség, hogy mi vagyunk a haszonért, mi vagyunk a fogyasztásért, ez bizony visszafele sül el. Hiszen nagy teher a beteg a társadalomnak, a fogyasztások az iszonyú mértékű növekedése együtt jár a termelés észszerűtlen növekedésével, bevetnek mindenféle egészségkárosító tényezőt, génmanipulációtól kezdve mindent, csak gondoljuk végig. A példázat pedig arról szól, hogy nem csak mi vagyunk a szőlőért, amelyben élünk, hanem a szőlő is értünk van. A biológiában ezt úgy mondják, hogy szimbiózisban él a kettő együtt. A két élőlény egyformán segíti egymást, akkor az azt jelenti, hogy szimbiózisban élnek. Ha az egyik kizsákmányolja a másikat, az parazitizmus. Most gondoljuk egy picit bele magunkat a piacba. Nem a környékbeli piacokra gondolok, hanem a világpiacra. Amikor a gazda keresi a munkásokat, akkor kiment a piacra, és ott fogadta fel őket. Mi is a piacon vagyunk. És aztán, hogy nem nehéz belegondolni magunkat, hiszen valóban ott vagyunk a világpiacon, és nagyon sokszor érzik magukat az emberek tétlenkedőknek, még akkor is, hogyha van effektíve mit tenniük, ha van munkájuk. Nem csak a munkanélküli érzi azt, hogy haszontalan, amit csinál, nincs értelme. 5 alkalommal megy ki a gazda, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy nagyon érzékletes az, amikor úgy magyarázzák, hogy 5 életkorban is megszólít bennünket Isten, kicsi gyermekkorban, kamaszkorban, felnőtt korban, hanyatló ágban, amikor már az időskor felé haladunk, és időskorban, amikor már nagyon sok szenvedés és betegség vesz körül bennünket. Megszólít bennünket is Isten, kijön a világpiacra. Ott, ahol tele van a plac olyan emberekkel, akik úgy érzik, hogy minket senki nem fogadott meg. Nincs senkinek sem szüksége ránk. Amikor 5 órakor megy ki, utolsó alkalommal, amikor már csak 1 óra van 6 óráig, az este beálltáig, és a következő nap kezdetéig, akkor szemükre veti, hogy ti miért álltok ott tétlenkedve. Ők pedig mentik magukat, és azt mondják, hogy hát senkinek sem kellettünk, senki nem fogadott fel bennünket. És akkor azt mondja, ti is gyertek a szőlőbe. Hirtelen az az érzésünk támad, hogy ez a gazda Ezeket az embereket már biztos, hogy nem azért fogadta fel, mert neki szüksége van arra, hogy dolgoznak a szőlőjében, még vagy fél órát, amíg kiérnek oda. Ezek biztos, hogy nem fogják felledníteni a szüreti nagy munkát, legfeljebb gondot okoznak, mert meg kell mutatni, hogy mit, hogyan csináljanak az utolsó órában. Az az érzésünk támad, jogosan, hogy ez a gazda, az Isten, az embert érzi a legfontosabbnak, nem a szőlőjét. Azt szeretné, hogyha mi éreznénk, hogy mi vagyunk a fontosak, és nem csak a szőlőjéért vagyunk, hanem az ő szőlője is, értünk van. És szeretné, hogyha ezen a világpiacon, ha mások emberanyagnak tekintenek is bennünket, akikre bizonyos ideig szükség van, utána dobnak, érezzük, hogy nem vagyunk emberanyag. Hogyan viselkedik az, aki megértette ezt? Aki a jutalomért dolgozik, az mindig boldogtalan. Mindig boldogtalan, mert mindig elégedetlen a jutalommal. Mindig panaszkodik, hogyha kell valamit tenni az egyházért, vagy Isten országáért. Aki felismeri, hogy ez kegyelem. Kegyelem az, hogy felfogadott engem a gazda. Elhívott az utolsó percben. Felismeri azt, hogy itt nem fizetségről van szó. Az Isten országában nem fizetség van, hanem ajándék. És akkor már örömből fogja keresni azt, hogy mit tehet az Isten országáért. Észre fogja venni a gyülekezetben, hogy mi az, amit helyre kell tenni, mi az, amit ki kell takarítani, mi az, amit lehet megjavítani. És kiváltságnak fogja tartani, hogyha ezekben a dolgokban részt vehet. Tehát az Isten az ő szőlőjébe felfogadott. Nem tudom, átérezzük, hogy milyen óriási dolog ez. Magyarul lesz szeme arra, hogy észrevegye, mit kell tenni. Na nem arról beszélek, amikor van szemünk nekünk, nagyon van szemünk arra, hogy mi az, ami rossz, mi az, ami nem megy jól, mi az, amit meg kell javítani, és akkor megkérdezzük, hogy na ki lesz, aki elviszi? Ki fogja megcsinálni? Az, hogy van szeme, az azt jelenti, meglátja, és megcsinálja. Van következménye. Ilyen az, akit Isten elhívott az ő szőlőjébe, és rádöbbent, hogy ez kegyelem. Akik szolgálatot vállalnak, és most akkor egy mondat legyen a mostani és jövendő presbiterekhez, azok így tegyék. És akik szavaznak rájuk, azok pedig ezzel a segítő, ezzel a szolgáló lelkülettel tegyék, legyen szemük. Mert akkor meg fogják tenni. Nem fogják magukra hagyni a gyülekezetnek a presbitereit, tisztségviselőit. Egy lelkész barátom mondta, hogy mielőtt ő megtért volna, kikerült egy gyülekezetbe, és hát romokban hevert a magánélete, a családi élete, és volt egy asszony a gyülekezetben, aki más volt, mint a többi. Ők nem tudták, hogy miért, ők csak érezték, hogy más. Miből érezték? Abból, hogy mindenben számíthattak rá. Bármikor, amikor szükségük volt segítségre, hívhatták. Ez az asszony soha nem okította őket. Hát, gyerekek, meg kellene térni. Soha nem fette őket, amikor valamit rosszul csináltak. Elég sok mindent rosszul csináltak. Tudják a kedves testvérek, hogy mi volt, ami a leginkább okító hatással volt rájuk? Ennek az asszonynak a szeretete és a segítsége. És amikor később aztán ők átadták az életüket Jézusnak, és helyre jött a családi életük is, akkor tudták meg, hogy ez az asszony imádkozott ezért, hogy ez megtörténjen. Vagyis tudta, hogy az Úr szőlőjében van. Akkor is, hogyha olyasmi van a gyülekezetben, amivel ő nem ért egyet. Az Úr szülőjében van, és tette a dolgát. Volt szeme arra, hogy meglássa, mit kell tenni. Aki átélte a kegyelmet, az nem mondja, hogy én már 50-szer több prédikációt hallottam, hanem inkább bemutatja a gyakorlatban ennek a sok prédikációnak a hatását. Azaz engedelmeskedik az Istennek, szereti a másikat. Mert tudja, hogy a szőlő érte van. Érte van a gyülekezet. De ő is a szőlő javára van. Nem méltatlankodik, hogy Isten élettel ajándékozza meg azt, aki az utolsó pillanatban érkezik. Nem mondja azt, hogy na ez meg mit keres itt, hanem tudja, hogy ő is kegyelemből kapta az életet, és azt is tudja, hogy fél örök élet nincsen. Mert Istennek a jutalmazása, Isten jutalomként az életet használja. Az örök életet. És ezt felezni és negyedelni nem lehet. Nem jogegyenlőség van az Isten országában, jogrend helyett a kegyelemnek a rendje érvényes. És befejezésül annak is van értelme, hogyha beágyazzuk a történetet, illetve a példázatot a kontextusba, hol helyezkedik el. És ez már tovább fog mutatni az egyházi esztendő következő ünnepeire. Ajánlom mindenkinek otthon nyugodt körülmények között elolvasásra a Máté 19-et, ami megelőzi a példázatokat, a példázatot. Először arról van szó, hogy felteszik Jézusnak a kérdést, hogy szabad-e elválni. Na de hát, hogyha nem szabad, akkor Mózes miért engedte ezt meg? És akkor kiderül, hogy a szívkeménysége miatt. Erre mit mondanak a farizeusok? Hát akkor nem jó házasságban élni. Hát egy egész életen át egy asszony mellett, hát ez nem jó. Ezek után jön az, amikor Jézus megmutatja nekik, milyen az igazi Istenben való bizalom, egy gyermeket állít példaképül. Aztán megint jön valaki, a gazdag ifjú, aki viszont teljesítmény orientált, hiszen a gazdagságára és a vallásosságára appellálva várja az örök életet Jézustól. Jézus pedig kiózanítja, ez az Isten országában csekély. Nem elegendő. Tanítványok megijednek, azt mondják, hogy akkor ki üdvözülhet? Ha nem elég a vallásosság, betartom a törvényeket, nem elég a gazdagság, Istennek az áldása az életemen. Akkor hogyan? Hogyan lehet üdvözülni? Ezt követi az a történet, amikor a tanítványok elkezdenek vitázni azon, hogy na vajon mi lesz a mi jutalmunk, hogyha mindent elhagytunk? És akkor azt mondja Jézus, hogy 100 annyit kaptok. Ebben a földi életben 100 annyit fogtok kapni, hogyha elhagytok embereket, vagyont, értem, plusz örök élet, ezt kapjátok. De vigyázzatok, mert fordulhat a kocka, sok elsőből lesz utolsó. Ha megkeményedik a szívünk, és már nem értjük, hogy kegyelemből vagyunk a szőlőben, hanem elkezdünk sóvárogni valami többre, mert aki utolsó pillanatban jött, az is ugyanazt kapta, mint mi, utolsókká leszünk. És az utolsók pedig elsők lesznek. És ezután jön a szőlőmunkásokról szóló példázat, ahol világosan kimondja Jézus, hogy egyenlőség van az ő országában. Egyenlő az elbírálás, nem a teljesítményünk. Az Isten kegyelme az alap. És mi következik utána? Jézus harmadjára szól haláláról és feltámadásáról. Vagyis arról, hogy minek kell elkövetkeznie, a bőti időszak felé nézünk. Arról beszél, hogy nem mi teljesítünk, hanem ő teljesít. Nem nekünk kell eladni magunkat a piacon, hanem ő adja el magát. Hiszen ha mi adjuk el magunkat Mi nem tudunk azért örök életet vásárolni, még egy emberi, földi életet sem tudunk vásárolni rajta. Jézus vásárolja meg számunkra az örök életet vérével. Hogyha te tudod, hogy Jézus téged megvásárolt, akkor utolsóból első leszel. Ha megkeményedik a szíved, elsőből utolsó. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy könyörülj rajtunk, hiszen olyan gyakran teljesítményünkre appellálva elsőnek tartjuk magunkat. Add, hogy tudatosodjon bennünk, hogy már is utolsókká lettünk. De kérünk téged böjt felé tekintve, a te halálodért és feltámadásodért, hogy fordítsd meg a mi életünket. Amen.